Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxusminisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba, és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni. Egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjünk innét. Polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztor is vagy, az mennyire áll közel?
Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor. Azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetésünk időpontjában még a Gyöngyös Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia egyik szerzetese. Hogyan indult a te utad? Jászberényből, Jászberény mellől származol. Mi az, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal velem, családodról, gyerekkorodról?
Jászberény külterületén laktunk egy Hajta nevű tanyavilágban, Szolnok megye és Pest megye határán. Ott van a mind a mai napig a Jászberény Hajta, a Hajta mocsár, Hajta patak, azon a vidéken laktam én. A hivatásomban biztosan fontos elem volt, hogy 1974. augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig ferences szerzetes megkeresztelt a hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely atya fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsi adta ki a 80-as évek végén Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestje és kisegítő a barátok templomában is, megbetegedett, fél oldalára lebénult, és az Pannonhalmi Szociális Otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő feljelajánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
74-ben születtem, és 87-ben pedig 8. osztálynak éves. A felénél jártam, 13 éves körül.
Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajta Puszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, a mezőgazdaság, a templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokban dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életembe, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete, és az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkás Képző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkás Képzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó tagozatosok, és mind a 4 év folyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
Hát igen, nyilván a mi nekünk negyedikeseknek, harmadikosoknak, másodikosoknak kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az elsőseknek elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a másodikosok, harmadikosok, negyedikes egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 év folyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában negyedikesen nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász Cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalokat. Volt ebben egy kis nehézségem, hogy ismertünk népdalokat, de a szövege nem ment. Ezután kezdtem el szerkeszteni egy saját készítésű népdalos könyvet, hogy amikor népdalokat tanítok citerával, akkor a szöveg legalább ott legyen, még akkor is, ha a kottát nem ismerik, de azt a dallamot a citera után meghallják. De a szöveget legalább lássák. Vannak olyan nagyon szép népdalok, amik akár 8-10-20 verszakkal is vannak, és bár én annyit gyakoroltam, hogy megtanuljam őket mindet kívülről, de a hallgatóságnak csak kellett egy szövegkönyv, hogy lássa, hogy mit éneklünk. Szóval én nagyon szerettem a népdalokat.
Igen. Mi a tapasztalatod, hogyha már népdalokról van szó? Ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem, akár a mi plébániánk tábora volt, akár más jellegű tábor volt, ahova meghívtak. Általában az emberek szeretik a népdalt, ismerik is a népdalnak a dallamát, vagy felvetődik bennük, hogy ezt én gyerekkoromban hallottam, de amint említettem, a szövegeket már nem tudják, így nagy szükség van a szövegek támogatására, hogy azt lássák és el tudják olvasni. Egy ilyen plébániai rendezvényen körülbelül 40 ember vett részt.
És a fiatalabb generáció?
Hát abból is vett részt néhány, de nem annyira jellemző.
Népdalokkal hogy állnak a fiatalabbak?
Azok, akik például a plébániánkon vannak és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is, és amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az Isten hit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik.
Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajka Tanáz Alajos, akkor Egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be. Erről halvány fogalmam se volt akkor, csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban cserkész is volt. És nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony templomba, főplébániára. Tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem. Ebben az időben 87-től kezdve 93-ig.
Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól meg volt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett, szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned azt, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Otmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen belső sugallatnak a hatására.
De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy jó ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. De nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskári Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem Ferencesnek kell lenni. És húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin káplának fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a Ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
Ez 1993.
Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kikis ráisodott.
Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a Ferences szerzetes rend?
Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire sem törekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha a szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12
legyen. Sehol máshol nincs ilyen?
Ilyen sehol máshol nincsen, biztos, gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arkánumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval a Szent Ferencnek ez az egyszerűsége megmaradt bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyon ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked, ne félj, ne félj, az én lelkem veled, ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael, mert én veled leszek. Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked, te légy erős, én megsegítelek, te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek. Mivel én vagyok a te uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked, te légy erős, én megsegítelek.
Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.
Lélekhangoló.
Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házasember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy Biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az, az égből hulló eső vizeit adja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és Pásztó volt egy ilyen hegyes völgyes föld, korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik Zsoltárából, a 139. Zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam. Amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Farkas Ábel evangélikus lelkésszel beszélgettünk.
Ez itt a Lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az evangélikus rádió missziót.
Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
Önök továbbra is a Lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbiterével. Győri Gábor Dávid beszélget.
Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott, az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen, talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója, 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve, Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség, tehát hogy adott problémát nem elfedünk.
A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képző intézetbe a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
Az igét Vera választotta, Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztásra mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ezt jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élés legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Úgyhogy nem ez a mérce, erre oda kell figyelnünk.
A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod? Mi lenne ebben az imádságban?
Ha csak egy dolgot kéne a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.
Ahány csillag van az égen, annyi
kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila, hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!
Mit akarsz, az a szív?
praktikus.
És a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik. És voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát, és mégis megtesszük. És ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy benn maradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól, és úgymond ki kellett hányni ezeket az eseményeket az életünkből. Palitól is kaptam ilyen bűnökről való beszámolókat a saját részéről, tehát ez egy nagyon mélységes időszak volt, mert mind önmagamra, mind a házastársamra nézve.
Szívem alatt örömben hordta. Rád bízott élet.
támogató papság.
Képpen. Ifink lesz, olyan Isten tisztelet lesz, mert rendszerter generáció, és az idősek is akarják ugyanezt. Olyan, hogy sikerélményt ad, mert átélem azt, hogy látom az Isten csodáit, nem csak mindig hallom a prédikációt, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Nekünk a gyülekezetünkben volt egy ilyen imatablónk, kitettük rá képeket meg az imatémákat, és mindig kitettünk egy cetlit, hogy az mikor teljesült. Hogy lássuk, hogy ez meg is történik. Majd, hogyha ilyenek lesznek az alkalmaink, a keresztény alkalmaink, a videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül, ha ilyen programok miatt állítjuk föl. Mert a dögunalmas, a semmit nem kínáló, a semmilyen sikerélményt nem adó, a semmilyen motivációt nem jelentő, a semmilyen fejlődést nem biztosító alkalmak helyett e-sportot fognak játszani. Mert ezt mind átélik ott. Szervezzük át a missziós munkánkat úgy, hogy ezeket a jelzőket elé tudjuk tenni. Mert akkor föl fognak állni a gyerekek a szobáikból, meg a gépeik mögül, és ki fognak jönni az offline valóságba, mert ez motiválja őket.
Látok egy nemzedéket, kik tudják, mi az elhívás, egy szent népet, mely hitben jár. Imában térden állva kérjük őt, hogy jöjjön el az ébredés, az
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűcs Sándor, Pilis Csabai missziói konferenciákon elhangzott egyik előadásából idéztünk részleteket. A generációkutató teológus két konferenciánkon elhangzott előadása meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen a konferencia menü alatt. Ismétlésként Szűcs Sándor minőségjelző listája szerint a fiatalok számára is vonzó missziós lehetőségben legyen elsőként kihívás, ami lelkesíti őket, teremtsen számukra közösséget, adja meg nekik a fókuszált bevonódás, tehát a flow lehetőségét, építsen probléma megoldásra és nyújtson mérhető módon fejlődést számukra. Szűcs Sándor munkájáról, szolgálatáról az Abcsel 29 elnevezésű weboldalon tájékozódhatnak hallgatóink. Kérdéseiket, üzeneteiket a következő módon küldhetik el az Evangélikus Rádió missziónak. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra várunk. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Hozsánna, hozsánna, hozsánna fenn a mennyben. Hozsánna, hozsánna, hozsánna fenn a mennyben.
Azt gondolom, hogy
maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A 2026-os év bibliai mottóigéje az Evangélikus Egyházban a Jelenések könyvében olvasható. De mit mond számunkra az új esztendőre tekintettel a Biblia utolsó könyve? Erről is beszélgetek Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel. Ezt követően Győri Gábor Dávid országos missziói lelkésznek az említett mottóigéhez fűzött gondolatait hallgathatják meg. Az idei, most kezdődő évünkre szóló mottóige a Jelenések könyvéből szól hozzánk, íme újjáteremtek mindent. Ennek kapcsán is beszélgetünk kicsit a Jelenések könyve fényében az új esztendőről, és hogy mi várhat minket. Ez egy olyan irat, amely nagyrészt és nagyban szól az eljövendő idő.
A búcsúzáskor mondod.
Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami számomra nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie, letaglózó volt, hogy én azon rugóztam, hogy nem találom Pali mellett az első számú helyet, és rám Isten azt mondja, hogy ez így lenne jó, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam, azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, Itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Toroszkó téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől. Tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 30